Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Novák Ferenc koreográfus rendezőt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és a következő percekben minden bizonnyal sokszor szóba fog kerülni a Honvéd Együttes, a Honvéd Táncszínház, hiszen az ön pályájának a meghatározó állomásaiban mondhatjuk talán azt, hogy a mérföldkövei ehhez az együtteshez kapcsolódnak. Milyen most ez a kapcsolat? Mert ugye jó néhány évvel ezelőtt nyugdíjba vonult, aztán két vagy három évvel ezelőtt a művészeti vezetői posztról is lemondott. Most milyen a kapcsolata?
Hát a művészeti vezetői poszt az már megszűnt vagy 6 éve, tanácsadóként maradtam még egy darabig, de aztán egy olyan korszak következett egy újabb pályázat után, amikor a régi igazgató nyerte meg a pályázatot Hollerun Gáborral, egy olyan korszak jött, ami az én, lehet, hogy én vagyok a hibás, szerintem nem, mert azóta beigazolódott, hogy nem én vagyok a hibás, lehetetlen volt az együttműködés. És ez az együttműködés még most se tud helyreállni.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy most a Honvéd Táncszínházzal semmilyen kapcsolata nincsen?
Hát van, egy-két darab még megy, de hát az egész dolog olyan tendenciát mutat, hogy azt a világot megjárt és a világot meghódító Honvéd Táncszínházi repertoár az lassanként kimúlik. Egyszerűen meg fog halni, nem fogják játszani. Egyesítették a dolog, a következő, hogy érthető legyen, mert akkor ugye a kedves nézők nem tudják, hogy ez hogy volt. 2000-ben akkor a Honvédség leadta, mint fenntartó szerv. A Honvéd Együttest és a Rockenbauer, Bán László, Várhegyi Attila féle hármas, minisztériumi hármas úgy döntött, hogy akkor ők átveszik a Honvéd Együttest, és a hadsereg pedig a Honvédség továbbá egy nagy összeggel évente támogatja, hogy ugyanazt a 200-300 műsort, nem túlzok, 200-300 műsort a Honvédség részére azt továbbra is szolgáltassuk. Ez a 200-300 műsor az úgy nézett ki, hogy az is műsor, hogyha elment három színész, és egy ilyen állománygyűlést ünnepélyesített verssel, prózával, felolvasással is egyebek.
De mondhatjuk, az egy előnyös helyzet volt, mert akkor két minisztérium is
semmi, ezt támogatta. Nem paraszként mondom, hanem egy abszolút jó szituáció volt, mégiscsak egy szakmai szervhez kerültünk. Hát akkor abban a minisztériumban voltak emberek, akik értettek ehhez. Úgyhogy is akikkel lehetett tárgyalni különböző tervekről. Na mostan az volt viszont a feltétel, hogy létezett ugye a Budapest Együttes, amelyik egy nagyszerű kisebb létszámú együttes volt, Zsorávszki Zoltán vezetésével. Ők az állami együttes adminisztrációján belül működtek. És akkor az volt a feltétel, hogy kapunk pénzt ahhoz, hogy még egy próbaterem és még egy öltözősor épüljön, de vegyük át a Budapest Együttest. És akkor én abban maradtam a Rockenbauer Zoltánnal.
De ha jól emlékszem, korábban is voltak azért közös produkciók, nem?
Rengeteg közös produkciónk volt, semmi baj nincs. Rengeteg, hát legalább hogy is mondjam, 2000 előtt legalább 8 vagy 10 közös produkció. Én mindig hívtam őket, mert hogyha szükséges volt ahhoz, hogy egy nagy létszámú dolog legyen, mondjuk a sportcsarnokban, a Hősök terén, tehát bárhol ilyen helyeken, akkor ők álltak legközelebb mentalitásba ahhoz, amit a Honvéd Táncszínház csinált. Na mostan én úgy vállaltam el, hogy én nem leszek a művészeti vezetője a Budapest Együttesnek, annak a Zsurávszki maradjon a művészeti vezetője, és a munkáltató pedig az együttes mindenkor igazgatója, a munkáltató. Így történt. Aztán megtörtént a politikában, amit mindnyájan tudunk, ugye megvolt a nagy váltás, és egyszer csak valahol a minisztériumban 2004 körül kitalálták, hogy ha majd egy új pályázat lesz, és egy új vagy régi igazgató megnyeri, akkor egyesítsék a két együttest. Valószínűleg az a hátsó szándék volt, hogy ezt a létszámot aztán az egyesített együttesbe összeszűkítik. Igen, ám csak a Honvéd Táncszínháznak nagyon sok már előre lekötött nemzetközi meghívása volt. Most itt akarom elmondani egy kicsit büszkén, hogy a világ legnagyobb befogadó színházait meghódítottuk. Olyanokat, aki, ahová magyar társulat még balettkar se tette be a lábát. Hát mit mondjak, Avignonban volt valaki rajtunk kívül, vagy a Carré színházban, a régi Markó Iván együttes volt a Carréban, Amsterdamban mi háromszor. Na most a külföldi utakat illetően, amit a nagy közönség, a kedves hallgatók nem tudnak, hogy kétfajta dolgot választhat egy művész, egy alkotó művész, hogy arra törekszik, hogy turnékat szervez magának a külföldi úton, ami két hónapig, három hónapig tart, egy hónapig, tehát hosszú turnékat. Na most ez olyan impresszáriók kezébe kerül, akik egzotikus különlegességet akarnak vinni. Mm. Tehát művész táncszínházból nem tud turnéztatni, mert egyszerű városokba kell menni, ahol egyszerű közönség van, és ott nem érdekli az Elektra vagy az Antigone a közönséget nekik, akkor folklórműsort kell vinni. A másik változat az, amit mondjuk Magyarországon a Győri Balett, Szegedi Balett, tehát ezek a társulatok szeretnek csinálni, hogy kimegyek négy előadásra, öt előadásra, és visszajövök. Egy ilyen befogadó színház akár 8 előadást is csinál. Például a híres Lioni Táncszínház, az velünk 8 előadást csinált. A Szegedi Balettel ők voltak rajtunk kívül még, a kitűnő Carmina Buránájukat vitték, annak 6 előadása volt. De ott olyan közönség van, aki 6-szor bemegy egy Carmina Buránára, vagy 6-szor bement a Fekete Gyöngyök című Honvéd műsorra. Na most mi erre törekedtünk? Nekem ez volt a célom, hogy hadd hódítsam meg ezeket a színházakat, hogy nem mindig az egzotikus különlegesége legyünk. Na most ezt nem lebecsülően mondom, mert például a Budapest együttes turnékra apelált, tehát azt szeretett volna minél több turnét, de olyan jól néptáncot táncolni senki nem tudott az országban, a Honvéd együttes sem. Uh-huh. Ők fantasztikusan táncoltak. Na most ezt egyesítették, ezt a két együttest. A Hollerung Gábornak, aki rövid ideig volt ott, meg kiderült, hogy az együttes számára ez nem jó ez a dolog. Egy célja volt, hogy olyan dolgokat csikarjon ki, mint műsort, ami az ő zenekarának, a Dohnányi zenekarnak kell. Neki van egy közönsége, és hogy különlegességet adjon, akkor megcsináltatott a Budapest együttesen még egy Carmina Buránát, minek? 200-as előadói létszámmal, mikor a világot járja Szeged a Carmina Buránával 45 fővel. Úgyhogy de a Dohnányinak kellett. Dohnányi zenekarnak ebből nagyon sok feszültség volt. Végül is erőszakkal egyesítették a két együttest, és a Honvéd Táncszínház nevét vették fel, és ettől a pillanattól kezdve természetes volt, hogy lassanként az egyik repertoár el fog tűnni, ami úgy is eltűnik az idővel, mert végtelenségig nem lehet egy darabot játszani,
igen,
de
igen,
ebben hát a koncepcióban nincs, aki folytatja. De ebben a koncepcióban nincs, aki folytatja.
Értem.
Uh-huh. Úgyhogy ez a baj ezzel a dologgal. Kész. Idáig tartott a szomorúság. Úgyhogy...
Egyébként ennek kapcsán, ahogy most fölidézte az elmúlt évek történéseit, akkor eszembe jutott egy sommás, és hát akkor is már egy kicsit keserűnek tűnő, sőt, hát keserűnek mondható nyilatkozata, amit akkor tett, amikor 2007 végén, év végén átvette a Jubileumi Prima Primicia díjat, és akkor úgy fogalmazott, hogy hát egész egyszerűen szétverték az együttesét, ha jól emlékszem, akkor igen, még azt is hozzátette, hogy a minisztérium szétverte az
hát
együttesét.
Hát ki akkor...
De most így gondol már vissza akkor ezekre az évekre,
abszolút,
hogy szétverték
hát akkor
az együttesét?
Ment a küzdelem, a minisztérium, a Hiller, de inkább a Schneider Márta államtitkár asszony, ezek nem akarták engedni, hogy a Hollerungot az igazgatom. Az igazgató már rájött, hogy a Hollerung egy csőd az együttesnek, hogy egy kitűnő karmester kitűnően csinálja a Dohnányi zenekart, hagyjon békét a táncszínháznak. Na most, amikor rájött, arra nem tudta elküldeni, mert nem engedték. És akkor pontosan ez a prima primissima fogadáson mondtam a Hillernek, hogy mondjátok meg, hogy milyen demokráciát csináltok, amikor azért, hogy ő az üdvöskéje a Lendvai Ildikónak azért nem lehet elküldeni. De sok ember előtt mondtam, úgyhogy el lehetett küldeni. Nincs semmi bajom a Hollerunggal, csak ne avatkozott volna bele a táncszínháznak a dolgaiba, amit csak úgy érdekelte őt a táncszínház, hogy mi az, amit neki csinál a koreográfus. Én nem. Én egy dologba szálltam be a leges legelején, hogy a Kodály évfordulón felújítottam a székelyfonot. De hát ez másért történt.
Ha ez a közvetlen munkakapcsolat meg is szűnt a Honvéd Táncszínházzal, azért nyilván van egy rálátása és van egy képe arról, hogy most így 2010 nyarán vagy nyár végén milyen helyzetben van a magyarországi táncszakma vagy táncszínház, mert korábban is voltak petíciók, nyílt levelek, amit táncművészek adtak ki. Tavaly év végén volt egy petíció, amit a táncszakma összes Kossuth Díjas művésze aláírt, és tulajdonképpen ebben tiltakoztak az elvonások miatt, a Nemzeti Táncszínház mostoha helyzete miatt. Tehát úgy tűnik, hogy nincs igazán jó helyzet a táncszakmában.
Most sincs, mert szerintem még keresi a helyét, és a dolgoknak a helyét, a társulatok helyét keresi most az újon felállt minisztérium, tehát ebben a pillanatban nincs jó helyzet. Annak idején hát átadtuk, ezt többen gondolták így a Táncszövetség elnökségéből, hogy adjunk át egy petíciót a Kulturális Bizottságba, akkor Pető Iván volt a elnöke a Kulturális Bizottságnak. Én maliciósan fogadtam, ugyan nekem kellett átadni, mint én vagyok a Táncszövetség tiszteletbeli elnöke, hát ilyen öreg doyen, ugye? És de hát ezt tudtam, hogy ad egy semmit mondó választ, és utána semmi nem történik. De hát mindegy, legalább nyugodt a lelkiismeretünk, hogy átadtuk. Na most azért van, ugye az elvonások az állandóan mentek. A legkegyetlenebb elvonás a Táncszínháztól történt. A Táncszínház a Táncszínház egy fantasztikus találmány volt, de ahhoz kellett egy ilyen Rockenbauer, Bán László féle társaság, aki megértette. Hát ugye én voltam az egyik főküzdő, hogy legyen Táncszínház, ebbe veszekedések és minden volt, ilyen jó veszekedések, mert mindig az volt a vége, hogy ha volnak emberek, akikkel veszekszem, de érdemes veszekedni, mert csak megérti, hogy miről van szó. És akkor végül is olyan konstrukcióval alakult meg a Táncszínház, ami példanélküli, csak hát ezt is igyekeztek aztán szétverni, olyan konstrukcióval, hogy azért kap egy nagyobb költségvetést, tehát ne csak azért, hogy felgyulladjon a villany, hogy fűtés legyen, és legyen egy kiszolgáló műszak, hanem azért van egy nagyobb költségvetés, hogy támogasson produkciókat. Mindenfajta, teljesen, hadd mondjak egyházi kifejezést, ökumenikus, igen. Tehát a kicsik is, hogy is mondjam, félig kezdő koreográfust, aki abszolút kortárs dolgokat csinál.
És legyen egy ilyen befogadó színház jellege is, és akár abszolút, mindenképpen befogadó pénzzel is produkciókat.
Mindenképpen befogadó színház. Tehát fel lehet sorolni, hogy a Táncszínház nélkül fantasztikus produkciók nem születtek volna meg. Fantasztikus produkciók nem születtek volna meg, többek között a Szegedi Balettnek, a Győri Balettnek, a Honvéd Együttesnek, az Állami Együttesnek, a Duna, Bozsi Kivet, Frenák Pál, tehát azt hiszem, a spektrum elég nagy ahhoz, hogy lehessen látni, hogy semmi, tehát nincs olyan kizárás, mint a Trafoba, hogy oda néptánc nem teheti be a lábát. Ugye, mert ott is támogatják a különböző produkciókat. Tehát itt minden, és ugye a gyerek előadások, hát a Táncszínházban havonta körülbelül 10 gyerek előadás van, vagy 12, ami fantasztikus. Mert ez a potenciális következő közönség. Aztán vannak beavatók.
Hát ugye ez fontos profilja volt hát, a Honvéd Táncszínháznak is. De a MIPA-ban ugye nagyon nagy sikerű gyerekelőadások voltak.
A támogatásukkal még én is csináltam gyerekjátékot. És mindenki, hát a Honvéd Együttesnek 6 gyerekjátéka volt, amit gyerekeknek játszottunk, zsufoltázzal, a lépcsőn ültek a gyerekek, igen, minden alkalommal. Tehát, és nem születtek volna nagyszerű művek. Fel tudom sorolni, hogy az előbb felsorolt nevek közül és együttesek közül hányan tudtak új produkciót csinálni, amit nem tudott volna megcsinálni, mert van egy nagy téveszme, ez amit egyesek terjesztettek, hogy egy olyan együttesnek, mint az Állami Együttesnek a költségvetésében benne van az, hogy új produkciókat csináljanak. Minimális az a pénz. Na most egy ilyen produkció azért mégis pénzbe kerül, meg kosztüm, díszlet, zeneszerzés, meg más alkotói díjak, úgyhogy így megszülettek fantasztikus produkciók, és azt akarom mondani, hogy még egy kevésbé sikerült is legalább 20-szor elmegy Teltházen mellett. Addig, amíg egy pár ilyen kis alternatív együtteseknek kis pénzt kap, 2 milliót, de azért az mégis 2 millió, és akkor a Muszínházban van egy előadás a 80 embernek. holott ezek a nagy produkciók, mondom, még a kevésbé sikerültek is, legalább 20-szor elmennek. De hát van olyan sorozat, amelyik 60-szor, 70-szer ment már. Experidance-ot befogadta például. Ők se tudtak volna megcsinálni egy pár produkciót, az utolsó két produkciót nélkül, a Táncszínház nélkül nem tudta volna megcsinálni az Experidance. Na most ez a valahogy szemet szúrt valakiknek, a Schneider Márta Hiller tanácsadóinak, és kegyetlenül elkezdték a Táncszínháznak a költségvetését nyírválni. Minden évben szépen fokozatosan vették el a pénzt.
Most is született most viszont is egy előadó művészeti törvény, az nem segített ezen a helyzeten?
Nem, hogy jaj, hát ez nagyon, jaj, jó, hogy említetted, nagyon ügyes. Akinek nincsen, csak olyan pályázhat, akinek önkormányzati kapcsolata van. Állami együttes, Honvéd együttes, Duna együttes,
tehát akik Budapest balett, ezek nem pályázhatnak. Azok nem is részesülhetnek ebben.
Nem pályázhatnak. Egyébként most jártunk benne a minisztériumba, én kezdeményeztem, mint tiszteletbeli elnök, hogy a függetlenek pénzét ne zárolja végképp a minisztérium. Tudni, itt mostan, most negatívumot kell mondani mostanról. Azt hiszem, hogy hallgattak, elmondom, azt hiszem, hogy hallgattak bizonyos körökre, akik azt mondták, hogy ez egy fölösleges kidobott pénzt a függetlenek. Na most ez nem igaz. Szeretném kijelenteni, hogy a függetlenek léte iszonyatosan fontos. Olyan fontos, mint a dühött szocializmus alatt a 60-as, 70-es években az amatőr színjátszók voltak. Tudnék, ők mindent megengedhettek maguknak, egy közszínház nem engedhetett meg. Most a függetlenek mindent megengedhetnek maguknak, mindenfajta kísérletet. Egy közszínház nem engedhetett magának, mert neki meg kell tölteni a házat minden este. Tehát kell, ha nemes kompromisszumot, de akkor is nemes kompromisszumot kell kötnie. De viszont ott van a szeizmográf, ott van a barométer, a független színház, és lehet látni, mi a tűrőképesség a közönségnek. Úgyhogy ez az 1 milliárd 200 millió forint, a színházakra szánt hatalmas összeg mellett semmi ahhoz képest, hogy milyen fontos. És ezt megértette a minisztérium, hál' Istennek, úgyhogy a 66%-át most megkapják a függetlenek, és ebből tovább tudnak létezni.
Ha már egyébként szóba került ez az előadó művészeti törvény, hogyha ez ugye, mint említette, a táncszínházak vonatkozásában nem is oldotta meg a finanszírozási gondokat, de vajon a táncosok egzisztenciális helyzetében hozott-e, vagy hozhat-e esetleg a jövőben valamilyen változást, igen, mondjuk a státuszukat tekintve, mert hogy hát az anyagi helyzetük, azt tudjuk, hogy a táncosoknak, ön is beszélt már erről többször, az igencsak mostoha, ráadásul ugye egy sajátos szakmáról van szó, mert ezt lehet csinálni 20-21 néhány évig, aztán aki mondjuk nem lesz oktató, vagy nem lesz koreográfus, hát az nem is tudom, hogy igazándiból mihez kezd. Tehát nyilván, hogy a táncosok esetében is szükség lenne egy, hát nem is tudom, egy életpályamodell kimunkálására, vagy kidolgozására.
Vannak ebben a szabályozásban vannak jó dolgok, de többnyire a színházaknak nincs pénzük. Tehát az, hogy hányszor léphet fel, de ez csak a kőszínházakra vonatkozik, az állami együttesekre, tehát Honvéd, Duna együttes, és ezekre ez nem vonatkozik, tehát megvan a szabva, hogy mennyit kell fellépjen, és ha nem, akkor mit kell fölötte fizetni, de erre nincs, egy színháznak sincs pénze, tehát tulajdonképpen ugyanolyan nyomorultak a táncosok, és tényleg ünnepélyesen kimerem jelenteni, hogy a magyar ifjúság egyik legértékesebb társasága a táncosok, mert ennek ellenére nem mennek el rémes fizetésekért. Valaki, aki most hallja ezt a beszélgetést, gondolja végig, hogy egy kezdőtáncos, 5 évig legalább kezdőtáncosnak számít, van 100-110 ezer forint bruttó fizetése, ebből kap 70 ezeret készhez. Tessék megmondani, hogy egy ilyen élet mellett, amikor neki 5 órát ugrálni kell és sportolni kell, mert azért ez sport is, hogy tud megélni a 70 ezerből.
Hát ez az egyik vetülete, de aztán...
Úgyhogy, és ugye nem mennek el.
Adódik az a kérdés is, hogy mi a perspektíva, tehát mit csinál a 40 éves táncos?
Nézze, én ha magamból indulok ki, akkor én, hogy is mondjam, bikacsökkel vertem őket, hogy tanuljanak. Úgyhogy a 80%-a, mire bánt, befejezte a pályát...
Szerezzen valamilyen szakmát? Valamilyen képzettsége?
Többnyire... Táncvészeti főiskola, pedagógus és a művészeti alapiskolák, amit megint állandóan csökkentették a fejkvótát, pedig a jövőnket esszük meg, hogyha ezeket megszüntessék. Én volt alkalmam a Hoffmann Rózsának a Magyar Művészeti Akadémián elmondani, hogy mind a szemük fényére úgy vigyázzanak a művészeti alapiskolára, ezt állandóan vették el a pénzt tőlük, de ezek várják a diplomás, mert csak diplomás oktató lehet. Úgyhogy ha valaki végez és megvan a diplomája, a főiskolai pedagógiai diplomája, akkor az nagyon gyorsan el tud helyezkedni, de én inkább arra biztattam őket, hogy ne a táncos diplomát szerezzék meg, hanem legyen informatikus, legyen más pedagógus, vagy valamilyen más
szakmát. Legyen egy szakmája, tanulján. És legyen egy igen. szívügye, vagy egy szívszerelme, ami a,
igen,
ami a tánc.
Volt, tudnak választani. Büszke vagyok rá, mert van, aki más szakmát választott, és azóta nagyon szép karriert futott be. A táncos nyugdíj, ugye egy táncosnál az, hogy 25 év után mehet nyugdíjba, ez illuzórikus, mert az, ahhoz egy különleges fizikai adottság kell. Ki az, aki, ugye tegyük fel, hogy 19 éves korában végez a táncrészeti főiskolát, 25 év, akkor ugye 44 éves kell legyen. Hát kevés, főleg a lányoknál. Aki ezt meg tudja érni, és
hát
akkor
is kérdés, hogy ezután, ugye, ezután a 25 év után milyen nyugdíj jár, vagy milyen nyugdíjat
nagyon kap. Kevés,
tehát
nagyon
felkapít,
kevesebb,
ugyan,
mint,
az állam.
Kevesebb, mint a táncos fizetésnek a nettója, a kezdő fizetésnek a nettója. És azért mondom, hogy nagyon fontos az, hogy és ezek a gyerekek annak ellenére, hogy óriási hívás, hogy is mondjam, kereslet van külföldről, nem mennek el. Mikor ezelőtt egy pár évvel a Szentpölteni Zenész Színház megalakult, akkor óriási toborzást rendeztek Magyarországról, ketten vagy hárman mentek el. Lengyelországból, Romániából, és innen, onnan, akkor még szocializmus volt, onnan szedték össze a táncosokat, nem mentek el, pedig hatszoros fizetés volt. Úgyhogy van olyan, én ugye 6 évig dolgoztam Amsterdamba, a Nemzetközi Néptánc Színháznál, és vittem ki táncost, egy párat, akinek itt, hogy is mondjam, ezért-azért nem volt jó. Vittem ki egy párat, de aztán később, mikor már nem dolgoztam ott, akkor a főiskoláról vitte ki, volt, aki jelentkezett a főiskola elvégzése után, hogy megy, és olyan többet tudok mondani, aki visszajött, hogy ő nem azért tanult.
Uh-huh. És ennek olyan mi ezért? Lehet a hátterében, hogy az a tánc, amit ők művelnek, annak a gyökerei ide igen, köthetők. Igen, tehát nem csak az ő személyes gyökereik, hanem az, amit csinálnak.
Aki
annak
a főiskolán ugye azt úgy hívják, hogy néptánc és színházi tagozat. Tehát mindent tanulnak, tehát alternatív együttesbe is el tud menni. Tehát Buzsi Kivetnél is vannak, a Frenáknál is van, volt néptáncos, de ott a népdalal és mindennel együtt azért egy kötődést megtanul. Nem véletlenül mondta, hogy a Kodály mondta, hogy aki több száz népdal szövegét tudja, annak a magyar történelemről nem kell sokat mesélni. Az mindent tud a magyar történelemről, és ez egy nagy kötődés azért, hogyha valaki éveken keresztül néptáncot, népdalt, népművészetet tanult, az alternatív mellett. Lehet, hogy attól ő elmegy alternatívnak, de a vérében, az idegrendszerében a másik oldalot marad végig.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.